Drága hallgatók, folytatódik az Aqua & More, a mikrofon mögött Rozsda.
Aqua & More. Hajózás.
A stúdióban vendégem Duska Zaránd, a Kiteline sárkányszörf iskola alapítója és kitesurf oktató. Nincs egyedül, hiszen vele van Simon Krisztián, a marketing és média főszerkesztője, a Breadmania műsorvezetője az RTL-en. Akkor kezdjük így. Szia Krisztián, üdvözöllek a stúdióba.
Hello, sziasztok.
És akkor próbáljuk meg Zaránt bemutatni. Sárkányszörf iskola alapító Duska Zaránd.
Igen.
Pipa.
Pipa.
Jó, és szörfoktató is vagy.
Hát a hagyományos hullámszörföt azt nem oktattam még, azt Magyarországon viszonylag nehéz űzni hullámok hiány, de úgy elég sok fajta szörföt oktattam, igen.
Jó, és hogyha jól puskázok, akkor nem csak ezzel foglalkozol. Siklóernyőzöl, elektromos gördeszkázol, kájtozol, windsurfözöl, és még pecázol is.
Hát igen, szeretem ezeket a sportokat, mindegy, nagyjából azok a sportok fogtak meg valahogy az időjárástól, amik így nagyon függenek, nem tudom miért. Tehát a repülés meg a szörfözésnek nagyon sok fajtája, ami vízhez van kötve, az abszolút.
Tudom, hogy mind a ketten felkészültek vagytok, és gyakorlatilag bármiről is beszélhetnék veletek, de társszerkesztőm Ritter Tamás nagy betűkkel felírt a papírra kájt. Tehát az lenne a kérdésem, hogy próbáljátok meg keretek közé terelni szabad gondolataitokat. Kezdjük Zaránd veled. Te tűnsz komolyabb kájtosnak. Megtennéd, hogy egy kicsit bemutatod a kájtot, mint eszközt, hiszen nem biztos, hogy mindenkinek egyből a sárkányról egy megfelelő típusú közlekedési eszköz jut eszébe.
Egyébként régen, ilyen 2000-es évek elején még kuriózumnak számított, hogy egy ernyős megy a vízen, és akkor úristen, mindenki megkérdezte, hogy mi ez. De most már azért szerintem mindenki ismeri a sportot, felismeri messziről. Úgy kell elképzelni, mintha ernyőt, mint egy sárkányt eregetnénk, csak ez a sárkány elég erős ahhoz, hogy valamilyen szerkezettel húzzon minket. Ugye a kitesurfnél a vízen szoktunk menni, általában a folyékony halmazállapotun, és akkor ezekkel a sárkányokkal jobbra-balra megyünk, közbe ugrálunk, és jól érezzük magunkat. Nagyjából így kell elképzelni alapszinten. Sok fajtája van ennek, most az ilyen egyszerűbb tavi kájtozást mutatnám be. Van egy ilyen snowboard nagyságú deszka, avval megyünk, és az ernyő az ilyen 7 négyzetméter és mondjuk 18 négyzetméter között változik. Gyengébb szélben nagyobb, erősebb szélben kisebbet használunk, illetve ugyanígy a testsúlyunk is variálja, hogy mekkorát kell használnunk négyzetméterre. Tehát ugye nyilván egy kisebb súlyú kájtos, az nem tud menni egy 18-as óriás ernyővel erős szélben.
Mennyire nehéz ezt megtanulni?
Én azt mondom, hogy annyira nem nehéz, de nyilván, hogyha valaki semmilyen sportot nem csinált, akkor nyilván először azt kell megérezni, hogy honnan jön a szél, nem szokott a vízhez, azért az egy idegen közeg. Ezért is egyébként sok oktatás nem is a vízen kezdődik, hanem mondjuk szárazföldön ernyőkezeléssel. Szoktam mondani, hogy maga a sportnak a legnagyobb része, hogy megérezzük az ernyőt, hogy hogyan repül, hogy hogyan kell használni, és hogyha ez megvan, az már a könnyebbik rész, hogy az ember a vízen menjen jobbra és balra, és hogy tartsa maga, tehát hogy ugyanoda vissza tudjon menni, ahonnan elindult, mint a vitorlás hajó is.
Krisztián, melletted könnyen vigyorog, persze, mert olyan, mintha már neki ez menne.
Nem, ezt egyébként egy olyan ember mondta most, aki mondjuk, hogy egy hűtőszekrény ajtóra áll, azon is tud kájtozni. Szóval hogy vannak emberek, akiknek ez nagyon könnyen megy, de szerintem ők nagyon kevesen vannak, és aztán vannak emberek, akiknek meg sok-sok év tanulás kell, mint mondjuk nekem.
Na,
és
aztán
sose tanul meg semmit, mert annyira nehéz, szóval, hogy nagyon furcsa dolgok vannak. Hát én, amikor először megláttam, szerintem én is 2000-es évek közepén keltem át éppen egy kompon, Ore Beachből Domincsébe, Korcsula, Pelyesácfélsziget és Korcsula között, és láttam, hogy már nem csak windsurfosok száguldanak ott keresztbe kasul a hajók előtt között, hanem valami furcsa űrlények is ilyen magasan lévő ernyőkkel, én azt se tudtam, hogy ez micsoda. Konkrétan félelmetes volt, meg egyben egy olyan dolog, amit úristen, ezt nagyon ki akarom próbálni. De majd mikor, meg hogyan, és akkor én még windsurfözni sem tudtam. Tehát nekem mondjuk az volt az első, és ez meg sok-sok évvel utána, sokkal később, mert egy picit féltem tőle, egy picit idegennek tűnt, távolinak tűnt, aztán meg egy óriási élmény, amikor az ember ezt elkezdi csinálni, akkor valami fantasztikus dolog lesz. Néhányszor persze a víz alatt húzza az ernyő, és hát mindenféle furcsa mutatványokra képes vele. Vigyázni is kell, de hát jó szakemberek kell menni, vagy nem tudom, tanulni kell. Hosszú-hosszú tanulás.
Te a windsurfet cserélted el erre, jól értem?
Szerintem igen, és sőt, biztosan igen, és szerintem nagyon sokan mások is úgy vannak, vagy voltak ezzel, hogy windsurföztek, vagy valamilyen szörföztek, mert régen igaziból volt a windsurf, nem? Meg a hullámszörf.
Hát a windsurf Magyarországon, amit tudunk űzni, hogyha nem kell elutazni, hiszen széllel megy, nem kell hozzá hullám, de viszonylag nagyobb szél kell hozzá. A kitesurfnek az volt a nagyon nagy előnye, hogy viszonylag kis felszereléssel, amit könnyebben lehetett szállítani, viszonylag kisebb szélben is lehet lehetett menni. Tehát nagyon sok windsurfös azért kezdte el, mert egyszerűen már megunta nézni a többieket, hogy kájtoznak, és azt mondta, hogy na jó, most akkor elkezdek kájtozni én is, mert nem akarok megint a parton ülni.
Meg hát persze az ember öregszik, és ez könnyebb cipelni.
Igen. Én is azt hittem, aztán mennyi cuccunk lett, azt mennyit kell cipelni.
Igen.
Úgy sajnálok titeket, de tényleg.
Hát igen, ez egy ilyen, ez egy veszélyes üzem, mert az ember olyan, hogy mondjam, szerelmes lesz belé, ilyen addikció, tehát addiktív érzés, hogyha egyszer elkezded csinálni, és így nem lépsz ki belőle az elején, akkor utána így magával ragad, bevonz, és akkor tényleg az lesz, hogy na kell egy új ernyő, egy másik ernyő, egy kisebb ernyő, egy másik deszka, ja, és akkor fejlődik az egész, jönnek az ilyen deszkák, olyan deszkák, és mindig cserélsz, és aztán benne ragadsz.
Jó, álljunk meg, ugye neki kedvet szeretnénk csinálni, tehát nem az a cél, hogy most elkergessük a hallgatókat, és mindenképpen felejtsék el a kájtot, tehát azért jó lenne, ha biztatóan beszélnénk róla.
Ezek a sportok, a kájt, siklóernyő, stb., ezeknél mindegyiknél nem csak az van, hogy amikor kájtozol, meg amikor repülsz, hanem amikor lemész a partra, akkor találkozol a haverjaiddal is gyakorlatilag, és ott tudtok bandázni, várjátok a szelet, közös témátok van. Tehát ezt inkább egy ilyen életstílusnak képzelném el. Tehát, hogyha te szörfös vagy, akkor állandóan fogod nézni az időjárás előrejelzést, profivá válsz benne, hogy melyik websájtokat kell állni, de tényleg, tehát valamennyire rá kell, hogy lássál, és így gyakorlatilag belekerülsz egy olyan csapatba, aki körülötted van, hogy így, ez így megy a dolog előre, de egyedül nem is csinálná az ember általában ezeket a sportokat. Szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy egy csapathoz tartozol, akivel van egy közös témátok, és közösen csináljátok a sportot, tudtok örülni egymást sikerének a víz, hogy ki miért ugrott, stb. És ez így összekovácsolja a csapatot. Szerintem ez itt a nagyon lényeges dolog. Este megisztok egy sört együtt, hát én ezt így képzelném el, ezt a dolgot. Vagy hogy hát én így látom ezeket a sportokat, hogy így működnek jól.
Igen, egy állandó készenléti állapot, olyan vagyok, mint a vadállatok, akik éppen az űzött vadat keresik maguk előtt, nem is alszanak rendesen, mi is olyanok vagyunk, csak mi a szelet nézzük állandóan éjjel-nappal, hogy milyen lesz holnap, milyen reggel, mennek a óriási viták, meg nem tudom én, találgatások, hogy na mi lesz, és tényleg állandóan ez van, de ez ad neki egyébként valamiféle bájt is, ez a fantasztikusan nagy bizonytalanság, ami egyben arra gerjeszt mindig, hogy de hogy ez mégis jó, és mégis lesz, és majd úgyis optimistán állunk hozzá, és élvezni fogjuk előbb-utóbb nagyon.
Tudunk egy-két olyan helyet elmondani, ahol itthon érdemes bandázni?
Hát a Balaton az tökéletes, a Velencei tó is, amikor van benne víz, de egyébként a kájtra elég víz van benne, meg a Nyéki tó, a Tisza tó, ezek mind nagyon alkalmasak. Vagy a Fertő tó is, amennyire még hozzáférünk magához sajnos a vízhez, mert már alig lehet vízre menni. Sőt, az egy nagyon jó szeles rész is. Tehát van azért hely itthon.
Nem is mondtad a Dorogitót?
Hát a Dorogitó az limitált, mert elég kicsi, meg nem annyira van olyan jó helye, hogy a szél befújjon, de igen, tehát az is használható.
Én például sose gondoltam volna, hogy a Dorogitóra megyek, és egyszer csak ott feltűntem ott. Még az a szüleim is eljöttek, és megnéztek bennünket, és ott ünnepeltünk, hogy tényleg vannak olyan helyek egyébként, amiket így egyszer csak felfedez az ember, mert nem is tudott róla, hogy számomra a Dorogitó ilyen volt. Úgyhogy ezek is mindig jó dolgok, hogy újabb és újabb helyeket fedezel fel. Például én sokáig nem a Balatonra jártam, mert nekem közelebb volt innét a Velencei tó, de aztán a Balatonon is találtunk Fűzfőnél egy annyira jó spotot, ahol tök jól lehet vingezni, az mondjuk nem annyira kájtos, de vingesnek nagyon jó, vagy windsurfösnek. Szóval mindig van új spot, amit így az ember felfedez, megtalál, ott találkozik régi haverokkal, megismerkedik új haverokkal, akiket összeköt a szél. Szóval ez egy nagyon jó dolog ebben.
Kimondtad azt a szót, hogy lehet vingezni, meg kájtozni. Zarend elmondta a kájtot, akkor egy kicsit mesélj a vingről.
Elmondom, hogy mit szeretek én a vingezésben. Én azt szeretem, hogy repülök. Igen. Ez is egy olyan érzés, amit életemben el nem tudtam képzelni. Számomra ez olyan volt, mint hogyha egy varázsszőnyeg lenne alattam, csak mondjuk merev a dolog, de repülök, és ez egy ilyen leírhatatlan érzés, hogy van egy deszk, ami egy idő után kiemelkedik, a kezedben rángatsz egy ernyőt, amilyen pár négyzetméter, furcsa mozgással, először azt gondoltam, hogy ez ilyen teljesen ilyen abnormális mozgás, amit ott a vingesek csinálnak, és amikor legelőször jó pár évvel ezelőtt szerintem pont így ketten közösen néztünk egy videót erről, hogy úristen, nem sokára ilyen deszkák lesznek majd, amik kiemelkednek és repülnek, és ilyen kicsi ernyők lesznek majd, és ez akkor milyen fura volt, az aztán azóta elterjedt, és körülbelül egyre többen csinálják mindezt, de hogy ez technikailag hogy működik, azt az Arán tudja.
Igen, ezt akartam majdnem közben is szakítottalak, hogy azért mondjuk el a hallgatóknak, hogy ez a vingezés, ez csak úgy működik, hogy egy úgynevezett hidrofoil van alattunk, amit úgy kell elképzelni kicsit, mint a vöcsök szárnyas hajót, hogyha a megfelelő sebességet elérünk, akkor egy ilyen szárnyon repül a felszerelés.
Tehát gyakorlatilag a deszka víz fölött.
A deszka nem ér a vízhez, csak a legelején úsztat minket, és emiatt sokkal kevesebb energia szükséges ennek a rendszernek a működtetéséhez, és ezért kisebb szélben lehet így, hogy is mondjam, repülni.
Viszont akkor elcserélheted a hosszú madzagokon lógó ernyődet, egy a Krisztián által is említett kézben tartott kis cuccra.
Igen, de a windsurf, a kite és a wing az nagyon-nagyon rokon sportok. Tehát a Krisztián is ugye windsurf-el kezdte, utána kite-ozott, hogy wingezni kezdett, az lényegében ez egy ilyen hibrid valamije. Tehát ő neki az, hogy ő windsurfözött, az egy óriási előny volt. A wingezésnél szinte csak azt kellett megtanulnia, hogy hogyan kell kiállni a deszkára, mert a windsurfből már tudta, hogy hogyan kell menni félszélbe. Tehát aki ezeket a sportokat elkezdi, ez egy ilyen leágazás mindig, hogy melyik, de az alap principle, hogy hogy működik a szárny, hogy húz minket, vagy hogy megy a deszka, az mindig ugyanaz.
De ha jól értelek, akkor simán kezdhetünk kájttal, utána onnan akár léphetünk egy szárnyas kájtra.
Igen, tehát akik kájtoznak, általában el is kezdtek ilyen hidrofoilos kájtozni, mert nagyon-nagyon kis szélben lehet azzal menni. Tehát a kájttal aztán tényleg szinte szélcsendbe lehet menni. A kájtnak kicsit a hátránya az az, hogy nem minden parton lehet vele elindulni. Tehát ugye 25 méteres zsinór van, akkor azt valakinek föl kell adnia, akkor az ne a strandolóra essen. Tehát ez
a szörfesek terjesztik azt a hírt, hogy a kájtosok szoktak a fán lógni.
Hát ők is, igen. Tehát a windsurfen, ha valaki lóg a fán, az már kemény azért.
Igen.
Tehát olyat még nem láttam.
Olyat még nem, de villanypoznán, vagy villanyvezetéken olyat láttunk.
De az kájtos volt. Krisztián... kájtos volt.
Krisztiánból mindig kiadott a kemény. Tegyük hozzá már a kájtot. Hát húzott a vízbe, lógtam a fán.
Mindenki megúszta. Fantasztikus érzés volt annak is, aki fönt ragad, de hát van ilyen. Van
akkor
ilyen.
Ezt nem is kérdezhetem mástól ezt, mint tehát tőled.
Együtt sereztünk utána tűzoltókkal.
Igen.
Tényleg így volt.
Így aztán a jegyzőkönyv sem született róla.
Azt hittük, hogy jegyzőkönyv lesz, meg rendőrségre megyünk, meg én nem tudom hova, a reptér mellett, mert ezt azért el kell mondanunk, hogy egy nemzetközi reptér mellett volt 20 méterre mindez. És nem így történt. Tehát vannak még laza helyek a világon, hogy úgy mondjam.
Olyan büszke vagyok rátok, mert hangulatot biztos, hogy tudtok hozni a kájt mellé. Tehát a hallgatók nem is emlékeznek arra, hogy mi történt a kájtunkkal, de hogy jó hangulatban történt, az biztos. Krisztián, ez akkor is a te napirendi pontod lesz. Biztonsági felszerelések. Érted, hogy miért kérdezem most már tőled?
Az nagyon fontos, tehát mentőmellénynek mindig lenni kell.
Egyszer, mentőmellény biztos, hogy van. Aztán...
Egyszer az nagyon fontos. Hát a sisakot is szoktunk venni. Egy ideig én azt úgy hanyagoltam a vinc szörfnél, de aztán nagyon elkezdtem használni, és úgy érzem, hogy ez mindig nagyon jó. Ez a legfontosabb, nem? Kihagytam valamit?
Hát a hidrofoilnál mindenképpen, mert ugye kések között gyakorlatilag hamar megüti az ember a fejét. A kájtnál nem annyira szoktak, de én javaslom mindegyik sporthoz egyébként a sisakot. Tehát segít, hogyha baj van. Főleg a kájtnál, amikor kirángat a partra, vagy valami ilyesmi történik, de hát azért ezek megelőzhetőek, hogyha az ember nem autodidakta módon kezd el tanulni.
Húztok neoprén ruhát?
Mind a ketten fázósak vagyunk, úgyhogy mi vastag neoprén ruhába, meg hosszú neoprén ruhába szoktunk akkor is, hogyha melegebb helyre megyünk, nem?
Igen.
De ez attól függ, hogy kinek.
Emberfüggő. Cang Zoli, aki kicsit északabbra edződött, az például...
Svédországban és Dániában.
Egyszer gatyában elkájtozik ott, ahol én a hosszú ruhában mondom, hogy hát egy kicsit fáztam.
De azért azt érdemes alaposan átgondolni egyébként az utazások előtt, vagy kájtozások sport előtt itthon is, meg főleg akkor, hogy milyen időben megyünk, mert egyébként a társaság nagy része, akiket én ismerek, és kájtozunk, és wingezünk, ők már hónapok óta nyomják ezt a sportot, vagy ennek a sportok a különböző válfajait, a Balatonon, meg a Velencei tavon, tehát én most még kimaradtam ebből az időn, valami oknál fogva, de már vágyom rá nagyon. Szóval azért érdemes odafigyelni arra, hogy milyen a ruházat, és szerintem annak profinak kell lenni, mint hogy a felszerelések is nagyon profik, tehát hogy ezek általában nagyon jó cuccok, ugyanígy a ruházat is az. Nyáron a naptól érdemes óvni magunkat, meg mindenféle krémek kellenek, mert azért sokat vagyunk a vízen, amit elég gyakran előfordul, mert hogy az ember annyira jól érzi magát, hogy egy idő után elfeledkezik, hogy mondjuk már egy vagy két órája ott nyomja az ipart, és megy 15-20 kilométert, vagy még többet, és aztán olyankor jön a leégés, meg a napszúrás, meg egyebek, szóval sok mindenre oda kell figyelni.
Milyen sebességgel tudtok menni a kájtal?
Hát egy gyökkettővel.
Nem téged kérdeztünk.
Ez nagyon attól függ, hogy milyen fajtája, de hát 100 km/h is lehet menni, egy speciális deszkával, speciális ernyővel, nem is tudom, még a windsurf világcsúcsot is megdöntötték szerintem, de az egy ilyen kikotort, Namíbiában kikotortak egy csatornát, ahol gyakorlatilag így csak erre volt tervezve, hogy a 80 km-es szélbe megdöntsék a rekordot, de átlagban én azt mondom, utazósebesség az 30-40 km/h. Az a maximum, amivel megy egy átlag kájtos. Egy windsurfes is kb. Ennyivel megy, meg egy winges is, ha már itt tartunk. Tehát itt nagyjából ez a, amivel közlekedünk.
Jó, szépen körvonalazódik a sportág. Még egy olyan kérdést a végére hadd tegyek föl nektek, hogyha valaki a hangulat ellenére úgy gondolja, hogy mégiscsak kájtozni szeretne ebben a szezonban, de mondjuk óvatos hallgató és óvatos duhaj. Mi az az összeg, amit rá kell szánni egy ilyen szetre?
Hát először is én javaslom a tanulást, az egy iskola. Én azt mondom, hogy egy 4-5 alkalmas oktatás, hogy a biztonságot megtanulja az ernyőkezelés, az egy ilyen 80-100 000 forint nagyságrendileg, és a felszerelés pedig használtan 3-400 000 forint körül indul, hát és ki nem bírom mondani, mi a
persze,
vége.
Persze, abban biztos
az,
voltam.
Az az induló, tehát manapság már az alatt nem kapunk
és
semmit.
És hol vannak ilyen oktatóhelyek?
Oktatóhelyek a Balatonon főleg, mert ott a déli parton kis víz van, de szerintem a legtöbb iskola úgy működik, hogy mikor nyáron jobb idő van, akkor meghirdetik a túráikat ilyen-olyan csoportokban, és gyakorlatilag amikor jó a szél, akkor kell menni. Tehát ha fúj a szél, menni kell, nem az van, hogy most ráérek, most szombat van, akkor menjünk. Tehát sajnos ez nem így működik Magyarországon.
Magam előtt látom a kis hivatalnokot, aki 8-tól 16 óráig robotol, és közben érkeznek hozzá az időjárás jelentések. Fú, ezek a dilemmák.
Tehát azok tudnak eljárni szörfözni, akik úgy kicsit rugalmasabban tudják az időbeosztásukat kezelni, mert ha nem tud a szélbe elmenni, akkor kefét eszik gyakorlatilag estére, aztán másnap.
Szomorú így az élet, itt minden a széltől függ.
Ki mikor és hol kezdi el a szezont? Ha még nem kezdtétek volna el.
Elkezdtük.
De én nem vagyok annyira azért, én fázos vagyok.
Igen.
De a taki haverom az minden nap nyomja az utóbbi napokban is. Most én egy olyan 3-4-szer voltam idén vízen. Hát most meg nem sokára utazunk el, és akkor Egyiptomba fogjuk tolni, bár az előrejelzés nem fényes, de azért megpróbáljuk.
Van egy olyan belső inger küszöbötök, hogy azt mondjátok, hogy mondjuk 10 fokos víz alatt nem megyek bele, vagy ilyen nincs?
Az én inger küszöböm az azt szoktam mondani, hogyha 10-15 fok van, és süt a nap, akkor már jó vagyok.
Tök mindegy, hogy milyen
a vízhőmérséklet nem számít annyira, mert a védőfelszerelés most tök mindegy, hogy 4 fokos vízbe vagy 8-ba, mert annak a 10%-át sugározza át, hogy úgy mondjam rád, most az nem adja nagy különbség, de hogyha nagyon hideg a levegő, és nem süt a nap a fekete ruhára, akkor a kedved se olyan jó, meg eléggé fázol is.
Hát zöld hoki szigeteken kezdtük együtt szerintem az idei szezont, az ott elég jó volt. Igen, én azóta nem nagyon voltam idehaza, de már nagyon-nagyon vágyom, megfáztam, és hogy kihagytam itt az eddigi heteket, hónapokat, de már nagyon vágyom a Velencei tóra is, meg a Balatonra is, de most lesz előtte egy kis Egyiptom, aztán hát jön minden utána a nyáron Rodosz, meg a szokásos utat, tarifa, és egyebek majd.
Igen.
Kedves hallgatóink, azt gondolom, hogy mindent megtettünk annak érdekében, hogy vonzóvá tegyük a kájtot. Ebben egyrészt társam volt Simon Krisztián, a marketing és média főszerkesztője, RTL Klub Brandmania, és Duska Zoránd, sárkány szörfoktató, mindenhez is értő szakember. Uraik, hát nagyon hálás vagyok, hogy itt voltatok a stúdióban.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
Jó szelet nektek.